Ebben is búcsúzik a mai beszélgetőtárs, Farkas Adrián.
Óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Évvégéig havi 5000 forintot kapnak a dízelautósok. Magyar tulajdonosa lesz a diósgyőri csoki gyárnak. Holnap már többfelé napos idő várható. És most a részletek. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 ezer forintot jelent. A támogatást az államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadó beérkezett. Hozzátette, a mezőgazdasági felhasználók az év végéig visszaigényelhetik a gázolaj jövedéki adóját. Ütlen kezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a volt szuverenitásvédelmi hivatal ügyében. A miniszterelnökség kedden tett feljelentést, mert az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csak nem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak ugyanez volt a feladata. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a hivatal útjában állt azoknak, akik fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését. Havasi Bertalan hozzátette, az országot érő biztonsági kihívások idején inkább megerősíteni kellett volna a szervezetet. Magyar tulajdonos veszi át a Nestlé diósgyőri üzemét. A svájci központú multinacionális vállalat a nyáron jelentette be, hogy az év végén bezárja a leginkább csokoládé figurákat gyártó 220 munkatársat foglalkoztató miskolci egységét. A cég a kereslet visszaesésével indokolta a lépést. Az új tulajdonos vállalta, hogy januártól folytatja a gyártást, és a dolgozók legalább egyharmadát tovább foglalkoztatja. Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, fogalmazott a külügyminiszter, miután a bővítésért felelős Márta Kosz uniós biztossal egyeztetett Budapesten. Orbán Anita szerint ez szükséges ahhoz, hogy hazánk támogassa a csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitását Ukrajnával. A tárcavezető arról is beszélt, hogy Montenegró és Albánia jelentős előrelépést tett, ezért az Európai Uniónak tovább kell vinnie csatlakozási folyamatukat. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance, amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani New York polgármestere is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump, amerikai elnök, az ország egységét hangsúlyozta beszédében. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Meghalt Astrid norvég hercegnő, két nappal testvére Harald király temetése után. 8. Hákon norvég király méltatásában azt írta, Astrid egész életében meleg szívvel és kötelességtudóan képviselte a királyi házat. A norvég hercegnő 94 éves volt. Végül a hazai időjárásról. Holnap eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben egyre több felé süt ki a nap. Az élénk szél helyenként megerősödik. A hajnali 8-15 fok után délután 16 és 23 fok közötti értékekre számíthatunk. Friss hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
Műsorajánló.
Legtöbbször védtelenek az emberrel szemben, és kevesen képviselik az érdekeiket. Az egyik nap még kedvencek, a másikon már az emberi erőszak áldozatai. Szótlanok hangján. Állatjogokról, a mindennapi életből vett konkrét esetekkel. Minden szombaton 1 órától a Kossuth Rádióban.
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Szeptember 15-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát szeptember 15-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
Műsorajánlót hallottak. A hely.
Ma egy olyan baranyai kis településre látogatunk el, ahol ugyan 10 éve már jártunk, de akkor épp hogy csak benéztünk az ott működő rehabilitációs otthonba. Most és majd a következő adásban több időt is eltöltünk ott, de a műsor elején egy kis időutazás. Következik egy rövid részlet a hely 2016-os műsorából, amikor Farkas Erika Novák Péter polgármesterrel beszélgetett. Előtte pedig egy rövid bejátszás az 1993-as Kopogtató című összeállításból, ahol Lakatos Pál Hajzer József akkori polgármestert kérdezte.
Régen faluk házai csak a falu nevéhez kapcsolódóan voltak megszámozva, tehát Kovács Szénája 1-től 50-ig. Aztán az elmúlt 30 évben valamilyen oknál fogva utcaneveket kapott a falu. 2 utca van pillanatilag, egy sugárút és egy főút természetesen. 110-120 között az utóbbi évek alatt a település létszáma.
Mikor volt a legnagyobb lélekszám?
1940-es adatok szerint olyan 150-160 fő volt.
Mi történt ezzel a faluval, hogy szinte majd mindegyik ház omladozik?
Ez a falu régen se volt azért a gazdagabb falvak közé sorolható. Itt mindig is elég keményen kellett dolgozni, nagyon sok munkával lehetett egy közepes jólétet biztosítani, mondjuk egy alföldi településhez képest.
Az előzőkben volt egy 1993-as beszélgetés a faluból, a faluról, és ott 120 lakosról beszéltek. Mi történt azóta, hogy így megfeleződtek?
Ez a múltnak sajnos a hozadéka. Földeket elkobozták, parasság tönkretétele, kihaltak ezek a települések. Mi meg most gőzerővel küzdünk, hogy valahogy benépesítsük.
Ide valósi?
Pécsi vagyok, de 3 éves korom óta jelen vagyok a településen. A szüleim 3 éves koromban vettek itt egy parasztházat, mint nyaraló, és akkor mi nekünk ez volt a nyaralás, nem Balaton.
És miért akart itt polgármester lenni?
Úgy gondoltam, hogy ennek a falunak kellene egy ilyen fiatalos, mozgósabb élet, és akkor talán egy kicsit könnyebben be lehet népesíteni.
Milyen az élet a faluban? Hogy élnek?
Nehézkesen, de sokkal értékesebben, mint a városban. Itt azért még a régi értékek megmaradtak, nem ez a nagy tévé, nagy autó az érték, hanem az, hogy kivirágzott a fa, kibújt a növény a kertbe, ezek még így élnek.
Van itt a szó klasszikus értelmében munkahely, vagy mindenki otthonában dolgozik, háztartást vezet, kertét ápolja, gazdálkodik.
Munkahely maga az önkormányzat közmunkaprogram keretén belül foglalkoztatunk 13 főt. Vannak törekvések arra, hogy teremtsünk még munkahelyet, így az önkormányzat egy szociális szövetkezet keretén belül egy kis gyümölcsfeldolgozó üzemet próbál összehozni, hogy hát ha ebből a 13 főből valaki kiválik, és akkor egy komolyabb fizetésért, esetleg egy állandó munkával ő ott tudna dolgozni. Egyelőre az lenne a terv, hogy gyümölcslevet préselünk, mert ahhoz van meg mindenünk. Most telepítettünk egy gyümölcsöst fönn, őshonos gyümölcsfákkal.
Van-e bolt?
Helye van.
Értettem, posta?
Mozgóposta.
Gyerekek hova járnak iskolába?
A szomszédos településen van, a Baligeten nagyon jó óvoda és iskola is, Orfűn is van, oda járnak.
Ötven-hatvan lelkes településen vagyunk, szelíd mecseki lankák között, és ha Kosztolányi itt lenne, akkor biztosan mondaná, hogy a legszebb magyar szavak közé felvenni azt is, hogy csend. Mert ezt eddig nem írta bele, viszont Kovács Szénája településen szerintem ez az, ami leginkább megragadható mindenféle szempontból. Kutyaugatás lehet, hogy hangzik a háttérben, ám a macskák, akik terápiás jelleggel sétálnak itt mögöttem, meglehetősen csöndesek, és a Kovács Szénájai főutcán vagyunk, ha jól mondom, Kis Andrást kérem, hogy bólogasson, ahol a Mérföldkő Egyesület rehabilitációs otthonát látogatjuk meg többek között. A mikrofonnál Bicsák Eszter, köszöntöm Önöket, tartsanak velünk. Kis András itt ül mindjárt a bejáratnál, és le is telepszem mellé. Mennyire tartoznak hozzá az állatok az otthon történetéhez, meg egyáltalán az itt léthez?
Hát a kezdetek óta velünk vannak az állatok, de hát amennyire én tudom, az összes Ilyen terápiás intézetnek vannak állatai, ilyen fogadott állatok, nekünk is úgy. Kutyánk most épp nincs, de macskáink azok folyamatosan, kutyáink is a 2002-es nyitás óta folyamatosan voltak, és hát macskáink is.
Lehet, hogy nem úgy tűnik, de ez abszolút emellékszál az állatvonal, mert hogy inkább arról kérdezném, hogy azért nem ma kezdték itt az otthon működtetését. Hogyan kerültek bele a picike község életébe?
Igen, hát itt alapvetően maga az intézet életre hívása az a 90-es évek vége. Volt egy ilyen bizonyos sport és ifjúsági minisztérium, erre már kevesen emlékeznek, ahol azt hiszem egy helyettes államtitkári szintig jutott a drogpolitika, itt a Topolánszki Ákos volt a helyettes államtitkár, és hát akkor azért a magyar ellátórendszer meglehetősen hiányos volt, akár az ambuláns, akár a fekvőbeteg, tehát a rehabilitációs intézményi rész, és hát ennek a fejlesztési programnak lett az egyik eredménye, hogy itt a 90-es években elkezdődött ennek az intézménynek a felépítése. Ez annó, hogy régen, de mennyire tudom, ez a helyi TS iroda volt, és akkor az lett itt megvásárolva, átalakítva, és alapvetően az intézmény ez 2002 októberében, hát hivatalosan 2003 márciusában nyílt meg. Nyilván akkor egész más volt a helyzet, egész más volt az igény akár az ilyen típusú intézményekre. Nyilván 23 év az hosszú idő, sok minden változott, nyilván az intézmények pedig alkalmazkodnak ehhez a változáshoz.
Azért arra kíváncsi lennék, hogy hogyan illeszkedik be, vagy szervült bele a falu életébe ez az intézmény. Ez sosem egy egyszerű kérdés, még akkor sem, hogyha annak idején ugye az volt a támogatott elképzelés, hogy egy kicsikét így elvonulva a világ végére helyezzék ezeket a fontos intézményeket.
Igen, hát akkoriban a rehabilitációs intézmények így követték ezt a észak-amerikai vagy nyugat-európai modellt, hogy egy kicsit úgy kivonulni a társadalomból, ki is elhagyatott falvakba, de egyébként Budapesten is voltak már, de azért az intézmények nagy többsége, akár itt mit gondolhatunk egy Zsibrikre, Komlóra, Kovács Szénája, Mária Gyűd, tehát hogy ilyen kis falvak, akár elhagyott falvak, ugye Zsibrik az teljesen elnéptelenedett talú volt annó. Itt Kovács Szénáján pedig, ahogy így említette, ilyen most épp azt hiszem 54 a lakók száma. Mindig zökkenőmentes volt itt az együttműködés, most jelenleg amióta itt élünk, az 2002 óta, a harmadik polgármesterrel működünk együtt, soha semmiféle probléma nem volt, a falu lakóival se volt semmiféle probléma. Talán a legelején volt valami, nem is emlékszem rá pontosan, egy ilyen közösségi fórum, ahol a falu lakói kérdezhettek. Hát nyilván volt egy ilyen tartás annó.
Bocsánat, hogy közbevágok, azért is tartom ezt fontosnak, mert például nem olyan rég volt, hogy Pécsett egy hajléktalan szálló létrehozásával kapcsolatosan nagyon komoly tiltakozást váltott ki a Máltának ez a felhívása, és nagyon nehéz volt utána a közös nevezőre jutni. Nyilván Pécs egy nagyváros, és egészen mások a kondíciók, és azt is lehet képzelnem, hogy egy kicsi településen egyszerűbben emberiben megoldhatók az ilyen tartások, vagy hogy mondta?
Meg szerintem az is fontos, talán ilyenkor, nyilván ez csak ilyen hipotetikus részemről, hogy mondjuk Pécs lakóinak milyen tapasztalatai vannak a hajléktalanokkal. Lehet, hogy ez negatív, én nem tudom. Kovács Szénája lakóinak szerintem semmiféle tapasztalata nem volt a kávítószerfüggőkkel 2002-ben. Ilyen személyes érintettség, vagy ilyesmi nem volt. Ez mindig is úgy működött, hogy ez egy olyan intézmény, ahova felépülni jönnek az emberek, nem pedig szert használni. És hát nyilván nem látható, de mi itt vagyunk a falu végén, nem nagyon kapcsolódunk a falu lakóihoz, de egyébként a kezdetek óta ez egy harmonikus együttműködés.
Most egy néhány perc erejéig elhagyjuk a rehabilitációs otthont, hogy mintegy rátekintsünk a falura a mostani polgármester szemével. És Forgács Anikó nem csak a település vezetője, hanem könyvtárosa is.
Tőlem lehet kölcsönözni, nekem lehet visszahozni, tőlem lehet kérdezni, bár nagyjából vagyok csak tisztában a könyvek felhozatalával.
Ki állította ezt össze? Gondolom ez...
Zsolbagyőző megyei könyvtár állította össze. Ott van egy hölgy, aki havonta egyszer el szokott jönni, akkor hoz új könyveket, az esetleg régebbieket elviszi, tehát így folyamatosan cserélődik a könyvállományunk is.
Egy 50-valahány fős kisfaluban, ahol vannak külföldi lakosok is, sok a Pécsről, a közeli nagyvárosból kiköltöző, sok a szezonális lakó, vagy valamennyi van. Hogy lehet működtetni egy könyvtárat?
Sajnos nincs rá túl nagy kereslet. Az az igazság, hogy a helyiek, akik ugye eredetileg itt éltek a faluban, őket nem nagyon foglalkoztatja az olvasás, akik viszont városból költöztek ki, és itt magamat is tudom mondani, tehát én is, hogyha a könyvtárba megyek, akkor én például Pécsre szoktam menni a tudásközpontba, és akkor onnan egy listával megyek, és akkor onnan hozom el a könyvet.
Ön hogy és mikor került ide? Mert ezek szerint ön is kiköltöző.
Mi 5 évvel ezelőtt költöztünk ide Pécsről, úgyhogy én most a 2024-es választások óta vagyok itt polgármester a településen.
Hány fős a képviselőtestület?
3 fős.
3 fős, még mindig azért kérdezem, mert egyszer a műsorunk már járt itt, és akkor is 3 fős volt. Ez ezek szerint marad.
Igen, ez nem változott.
Nagyon-nagyon bájos ez a kis kert. Inkább érzem magam, nem is tudom, egy családi ház kertjében, mint sem a polgármesteri hivatal kertjében.
Igen, szerencsére sok nagyon barátságos ingatlanunk van, és tulajdonképpen szerintem az egész településről elmondható, hogy ilyen nagyon-nagyon barátságos.
Amikor utána olvastam, akkor azt vettem észre, hogy az, hogy ilyen közel vannak a házak, kicsit girbe-gurba az egész település, az nem véletlen, mert hogy ez egy nagyon hagyományos régi település szerkezet, ez az úgynevezett, próbálom jól idézni, halmazos vagy halmazatos?
Halmazatos település szerkezet, igen. Ez egy nagyon régi település szerkezet, és szerencsére a történelem eseményei nem nagyon befolyásolták.
A település neve nagyon érdekes, mert ha belegondolunk, akkor az a régi szláv szó, az a kovac, vagy hogy igen, kell ezt ejteni, igen. Ami eredetileg a település neve volt, tehát ez jócskán megváltozott, és nem túl értelmes a szó, ami kijött belőle.
Hát a Kovacénánál még valamivel értelmesebb, és igazából én nem tudok róla, hogy ez bármi módon kapcsolódna, szerintem sokkal inkább arról szólt a település elnevezése, hogy legalább valami értelme legyen.
Hát, hogy magyarosítsák, de... mert ugye abban a hullámban lett meg a neve, amikor a magyarosítási
igen,
hullám volt.
Igen, igen.
Kik azok, akik itt élnek? Ugye a környékre is jellemző, akár Husztót településre is, ami innen mondhatnám csúnya szóval, hogy egy köpésre van, de igen, tényleg át lehet gyalogolni könnyedén, és ugyanilyen picike, hogy ott is sok külföldi vesz házat, ingatlant. Ez itt is jellemző.
Hát az, hogy sok külföldi vesz házat, ingatlant, az szerintem annyira nem jellemző az elmúlt években, legalábbis amióta én ott a településen élek. Akik itt élnek, illetve szezonálisan itt élnek külföldiek, azok már korábban vették meg az ingatlanjukat, és most nem látom, hogy annyira lenne rá kereslet külföldiek részéről, hogy ide költözzenek.
Én néztem az interneten, 3 eladóházat találtam itt. Gondolkodik, lehet, hogy nincs annyi?
Igen, én is úgy tudom. Bár ebből, amennyire én tudom, egyet már eladtak.
Sétáltam egyet, mielőtt itt elkezdtünk beszélgetni. Az egyik kedvencem volt annak idején, hát ez 2018 körül volt talán, a Disznó Hotel. Hát miért zárt az be? Az egy olyan jó kezdeményezés volt, ugye az arról szólt, hogy tényleg disznólakat csináltak meg, hát ilyen biciklis szálláshelynek.
Igen, ez így igaz. Azért zárt be, mert eléggé leamortizálódott az épület, és amennyire én tudom, már az előző polgármester ciklusában sem sikerült erre támogatást elnyerni. Terben van, folyamatban van, most egyelőre pont az a terv, hogyha igaz, hogy idén ősszel fog jönni egy önkéntes csapat, akik rendbe fogják hozni, és szeretnénk ezt visszaállítani, hogy ez a Disznó Hotel a jövőben is működjön, mert egyébként nagyon-nagyon kreatív, és egyébként meg van is rá kereslet. Tehát nagyon sokan érdeklődnek utána, hogy ez működik-e még.
Hogyha a falu történetét nézzük, akkor az egy érdekes dolog, hogy a töröktől sikeresen megmenekült, aztán a pestis járvány meg nagyon-nagyon megtizedelte a népességet, de aztán utána nagyjából második József idején azt számoltam, hogy azt hiszem 3 malmot is leírtak a falu területén, meg Bognárt, meg Kovácsot, tehát volt itt iparos, volt itt minden.
Így van, de szépen lassikásan azért elfogytak itt a lakók, most is az utóbbi 1-2 évben is már kevesebben lettünk, mert hogy az idősebbek sajnos meghaltak.
És akkor ezen a ponton mik a lehetősége egy ilyen településnek? Ugye az egyik és a Disznó Hotelt nem véletlenül emlegettem, mert hogy a turizmus talán egy kitörési pont lehet. Kérdés, hogy mennyien foglalkoznak ezzel. Én úgy tudom, ahogy körülnéztem, hogy több vendégház is van a településen, tehát biztosan sokan foglalkoznak ezzel, a sok az itt viszonylagos. Szám.
Jelen pillanatban 2 üzemelő vendégház van a településen. Nehéz egy picit. Valóban a turizmus lenne az egyik olyan irány, ahol látnánk fejlődési lehetőséget. Ennek viszont van egy olyan akadálya, hogy a település lakói között azért vannak sokan, akik úgy gondolják, hogy ezt ne, tehát hogy ebbe az irányba ne menjünk el.
A csendet féltik?
A csendet, a nyugalmat féltik, igen. Most amiatt is nehéz, mert néhány 2 évvel ezelőtt azt hiszem elkészült Orfütekeres és Kovács-Szénája között egy kerékpárút az erdőn keresztül. Azóta nyilvánvalóan többen jönnek a településre, lenne rá igény, hogy legyen egy büfé, ahol egy kávét vagy egy üdítőt meg tudnának inni. Viszont miután Ugye ez egy nagyon pici, aránylag eldugott település, ez hétvégén tudna csak működni, viszont annyi igény meg nem merül fel, hogy egy vállalkozó ezt így fent tudja tartani. Tehát ez például egy elég nehéz dolog.
Intézményekkel, infrastruktúrával hogy áll a település? Ha jól tudom, bolt az itt nincs. Iskolába semmi. Gondolom, hogy Orrfüre, Abaligetre járnak a gyerekek.
Semmilyen ilyen szolgáltatás nincsen nálunk. Ugye az előző polgármester azért próbálkozott vele, nyitottak egy boltot, de sajnos nem tudja fenntartani magát. Úgyhogy nem
termelik ki a költségeket.
Itt azok a lakosok, akik nem tudnak eljutni nagyobb városokban, vagy településekre bevásárolni, ők a mozgóboltból vásárolnak, ami egyébként aránylag drága, de ez a lehetőségük. Ugye a tömegközlekedés az eléggé határeset. Reggel megy néhány busz, aztán délután még egy-kettő, tehát hogy nagyon nehéz nekik megoldani, még azt is, hogy egyébként busszal eljussanak akár Pécsre, akár más településekre, mert órákig tart, amíg egy következő busszal haza tudnak jönni.
Ugye itt a környéken van egy kicsi tó, nagyon bájos. Van-e benne víz most? Kérdezem ezt ezután, az asszályos nyár után, és itt vagyunk az őszelején, és még mindig asszály van.
Igen, nem állítom, hogy nagyon-nagyon sok víz van a tóba, de hál' Istennek azért van benne, és vannak benne halak, és nagyon sok horgász jár ide, és aránylag sok halat is telepítenek, tehát hogy innen a horgászok nem szoktak úgy elmenni, hogy itt nem lehet fogni semmit.
És ön miért szereti ezt a települést? Mert amúgy olyan mosolyogva beszélgetünk róla, hogy milyen nehézségek vannak, meg nem lehet eljutni sehova, meg nincsen bolt, de tulajdonképpen mégiscsak jó érzés itt lenni.
Pontosan ezért nagyon jó érzés. És lett, mert végtelen nyugalom van, és béke, és csönd. És én nagyon örülök annak is, hogy szoktunk kiállítást csinálni, például itt van egy kiállítótermünk. Most nyáron nagyon sokszor volt rá alkalom, hogy jöttek kerékpárosok, ugye ki volt táblázva, bejöttek, megnézték, és nagyon örültek neki, és bárki jön erre, mindenki azt mondja, hogy annyira gyönyörűségesen szép ez a település, hogy nem tudok más csinálni, mint hogy végtelenül büszke vagyok rá, bár nem az én érdemem, hogy a település szép.
Akkor ezek szerint el kell fogadni, hogy itt ebben a viszonylatban a sok az lehet 2-3 fő is, a kevés meg egészen más jelent.
Így van.
A településen az egyik legnagyobb intézmény, ez a Mértföldkő Egyesületnek az egyetlen intézmény rehabilitációs otthona. Hogyan illeszkednek ők a település életébe? Milyen a viszonyuk? Nyilván olyan nagyon aktív viszony nincsen, hiszen oda pont elvonulni jönnek a páciensek.
Így van, nincsen aktív viszonyunk, viszont jó a viszony. Ők azért eléggé elszeparáltan élnek, de tulajdonképpen jól elélünk egymás mellett. Tehát ha nekik van segítségre szükségünk, mi is nagyon szívesen segítünk, de arra is volt már példa, hogy mi kértünk tőlük segítséget, és ott az intézményvezető úr az nagyon kedvesen, és tényleg nagyon, nagyon segítőkész ott mindenki.
Azt hiszem, azt a példát hozta ő maga, hogy a hólapátolásban például szívesen segítenek, tehát ha olyan van, igen, ez most nehéz elképzelni itt a szárazságban.
Igen, szemétszedésben is kaptunk már felajánlást tőlük, tehát mondom, tényleg szerintem teljesen jó a viszony.
Vissza az otthonba Kis Andráshoz, de már most felhívom a figyelmüket arra, hogy a rehabilitációban érintettek majd a következő adásban szólalnak meg. Beszéljünk egy kicsit az itt folyó munkáról. Én tegnap megnéztem egész hosszan a Bereckei Tamás tanárúrral folytatott beszélgetést, podcastjét az intézménynek, ami ugye a függőség evolúciós hátteréről szólt, és talán önt idézném, egyedül te tudod megcsinálni, de egyedül nem tudod megcsinálni, ugye ezt mondta, és itt eszembe jutott, hogy ez az evolúciós háttér, ez nem is érdektelen, hiszen annak idején a közösség kontrollálta a bármilyen tudatmódosítószer használatát, aztán valahogy most az egyén dönt róla, talán sokkal rosszabb helyzetben van így, és a rehabilitáció úgy tűnik megint a közösségben folytatódik. Tehát, hogy visszatérünk a gyökerekhez.
Hát igen, ez így jól látja, ez alapvetően egy ilyen visszatérés, nyilván jóval összetettebb ez a folyamat, de ha nagyon szeretnénk így leegyszerűsíteni, tehát hogyha összefoglalnám a rehabilitációnak a lényegét, tehát itt alapvetően arról van szó, hogy megtanulni újra együttműködni társakkal, közösségben, és kommunikálni az érzéseinkről. Erről szól a felépülés. Nyilván sok minden másról is, de a felépülésnek mindig ez a legfontosabb része. Tehát ugye, hogyha azt feltételezzük, hogy a függőség hátterében általában mindig egy ilyen érzelemszabályozási diszfunkció áll, már pedig azért ez bizonyított, tehát akkor ezt nyilván így lehet a, hát nem mondom, hogy legkönnyebben, de ez a megoldásnak lehet egyfajta egyszerűbb útja, hogy újra visszatérünk azokhoz a gyökereinkhez, amik nélkül mondjuk az evolúció során, hogy ugye mit feltételezünk az evolúcióról, tehát hogy az evolúció során az egyén nem úgy tudott kvázi életben maradni, hogy egyénileg boldogult, hanem mindig közösségekben működött. Általában kisebb 50, 100, 150 fős közösségekben. Itt tudott tudott alkalmazkodni a természetnek a kihívásaihoz. Művelték a földet, vagy előtte ugye vadásztak, vagy gyűjtögettek, és utána nyilván, ahogy a technikai fejlődés ezt hozta, ugye ez magával hozta az individualizációt, és ugye erről szól, ha már itt a Bereszkei Tamás könyvéről beszélünk, az elhangolódás, tehát hogy ez azért ez az individualizációnak van egy ilyen, mint mindennek, van egy ilyen kicsit egy ilyen, átesünk a ló másik oldalára, vagy akár hát kicsit ilyen rossz ízű ez a szó, ez a vadhajtása, hogy talán hogy az egyén, az egyéni felelősség, az egyéni szabadság, amit ma már ugye nem kontrollál a közösség, sőt azt lehet mondani, hogy sokszor a család sem. Tehát nyilván ez így megnehezíti az egyénnek a dolgát a mai társadalmakban, amelyik ugye erre vannak berendezkedve.
Az a 80-valahány százalék, akik innen kikerülnek, és tisztán józanul folytatják az életüket, ők a siker, vagy ők a sikertörténet, vagy ők a jó eredmény, vagy mire tud büszke lenni egy ilyen intézmény? Mert hogy azért sokan bekerülnek ide, sokan kikerülnek, nyilván nagy a fluktuáció.
Hát alapvetően ez nagyon sokat változott. Én azt gondolom, hogy a mi intézményünknek is megvan a maga evolúciója. Az intézmény dolgozóinak is megvan a maga személyes evolúciója. Hogy mit tekintettünk sikernek 2002-ben, meg 2010-ben, az egész más, mint amit ma úgy gondoljuk, hogy siker. De hát alapvetően mindig azt tekintjük sikernek, ezt így szerintem a kollégáim, vagy akár a közösség, inkább a kollégáim nevében azért mondhatom, hogyha valaki ide bejön, és az életminőség egy tud változni, nyilván pozitív irányba. Aztán nyilván mi azt szeretnénk, mi egy teljes abstinencia-orientált program vagyunk, tehát mi azt gondoljuk, hogy nincs helye a függőnek a rehabilitáció után, az életében nincs helye már a kontrollált szer használatnak.
Sem.
Sem, így van. Ezt nem a hasunkra ütöttük és találtuk ki, hanem ilyen irányú tapasztalataink vannak, sajnos. Ilyen irányúak is vannak. Alapvetően azt látjuk, hogy ez a legműködőképesebb és legegyszerűbb és legegyszerűbben elfogadható modell. Hát mi azt tekintjük alapvetően sikernek. Ma már azért picit szerintem minden elmozdul az egyéni sajátosságok felé. Amennyire ezt a közösségi vagy terápiás közösségi modell engedi, ma már minden intézményben, így nálunk is, jóval több időt, energiát tudunk szentelni az egyéni sajátosságoknak. Szóval azt azért hozzá kell tenni, hogy mondjuk 2002 óta az addiktológia nagyon sokat fejlődött, mint tudomány. De ugyanezt el lehet mondani a pszichológiáról, mint egy ilyen rokon tudomány, ami nagyon sok segítséget ad, szociálpszichológia. Rengeteg tapasztalatunk van. Tehát azért 2002-ben, vagy a 90-es években nem voltak ekkora tömegű tapasztalatok itt Magyarországon, de nemzetközileg sem. Tehát mi azt tekintjük sikernek, nyilván az a legnagyobb siker, hogyha valaki teljes abszinenciában és egy megváltozott, jobb minőségű életet él, működteti a programot, amit itt megismer. Nyilván most már azért 23 év után rengeteg olyan kliensünk van, akinek a józansága 23 éve tart. És akkor látjuk azt, hogy számomra ez siker, ez egy nagy siker, meg egy nagy öröm, hogy tudom, családot alapított, gyerekei vannak, beilleszkedett a társadalomba kvázi, hogyha nagyon ilyen közhelyes akarok lenni, ez a reintegráció vagy integráció, ez sikeres volt. De én alapvetően azt is sikeresnek gondolom, hogyha valaki ugyan megszakítja a kezelést vagy terápiát, elmegy, visszaesik, és utána tudja már, hogy hova kell fordulnia.
Bocsánat, megszakítom, mert itt jönnek a fiatalok. Mi zajlott ott a másik épület?
Művészetterápiás foglalkozás.
És nem is kevesen vettek rajta részt, azt nézem.
Mindenki konkrétan.
Ja, hogy ilyenkor kivétel nélkül.
Igen.
A művészetterápia itt mit akar? Zene, tánc, jön mozgás? Jön a kolléganő. Hát akkor meg is kérdezzük a kolléganőt. Jó napot kívánok! Jöhet bárki, nyugodtan, nem zavarnak. Bicsák Eszter vagyok.
Balatonyi Virág.
Jó napot kívánok! Művészetterápia zajlott itt a másik épületben. Mit akar ez itt, ebben az intézményben?
Hát jelen pillanatban a művészet különböző ágaival foglalkozunk, ami most egy közönzenélés volt, egy zeneterápia és egy mesealkotás.
Jó szigetelnek a falak, mert esküszöm, nem is hallottam.
Hát, pedig ez elég hangos volt.
A legelején voltak valamiféle zajok. Milyen hangszereket használnak?
A legprimitív zenével bütős eszközöket, szóval nem kell tudni zenélni, a lényeg az, hogy létrehozzuk a zenét és a hangot, és akkor ebből legyen egy improvizáció zenélés.
Nyilván nem ez a célja, de van-e olyan fiatal, aki ezáltal közel kerül a zenéhez, és van kedve kipróbálni akár egy hangszert?
Hát van, de nem az a cél, hogy...
Nyilván ez nem egy zeneiskola?
Nem. Megtapasztalják a felszabadult állapotot, a felszabadultságot. Más úton és módon kapcsolódjanak önmagukhoz.
Valahogy úgy érzem, hogy a művészeteknek talán ez is egy alapvető célja. Tehát itt megvalósul az, ami miatt a művészetet annak idején az ember létrehozta saját magának.
Igen, egy önismeret mélyülés történik itt most.
Önnek milyen itt dolgozni?
Hát nagyon szeretem.
Azt látom.
Egyébként nem voltam felkészülve.
Nem baj, elnézést, hogy megtámadtam, én kérek elnézést. A mai alkalmat milyennek értékeli? Meg szokták-e utána beszélni, hogy kinek milyen élmény volt?
Itt inkább az élmény és az önismeret mélyítése a cél, és kevésbé van a hangsúly a verbalitáson, hanem az érzéseknek az elmélyülésében és megtapasztalásában, de beszélünk is róla.
A kollégával épp erről beszéltünk, úgy érzem, hogy akkor ez valahol ehhez kapcsolódik, hogy az érzések kifejezése, az arról való beszéd is könnyebb, hogyha a művészet ebben segít. Bármilyen ágban is legyen az festés, rajz, tánc vagy zene.
Igen.
Gyógyulás és váltás az élet közepén a mérföldkő rehabilitáció.